kedves gyülekezet, ezen a délelőtti alkalmon a már felolvasott ige szakaszból, Márk evangéliumából, a 9. fejezetből olvasok fel egy nagyon rövidke, mondhatjuk nyúlfarki gondolatot a 9. fejezetnek a 11. verséből, csak három szó, ami előttünk állhat rögtön a vers elejéről, ezt fönnállva hallgassuk meg, bármennyire rövid is, de így hangzik, tehát Márk evangélium a 9. fejezetének a 11. verséből az első három szó, és megkérdezték őt. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, én az imaórán is említettem azt, hogy ugye ezen a hétvégén, az augusztus 20-ai hétvégén a szokásos csendes napunk volt, és van a mai napon is, ugye már a második éve egyelőre Budapesten van ez az itteni építkezés miatt, és tegnapi napon ott voltunk, néhányan fölmentünk egy napra is, a testvérekkel közösen együtt lehettünk, és ebben az évben az az alapgondolata a csendes napjainknak, hogy nékem az élet Krisztus. Erről beszélgettünk tegnap, erről hallgattunk ige hirdetéseket, és én úgy gondoltam, hogy ennél a gondolatnál maradjunk a mai nap is, ha nem is jön el hozzánk az a sok szolgáló, aki tegnap is szolgált, és aki ma is fogja hallani, vagy az igét hirdetni, de mégis valamit ebből a témakörből mi is próbáljunk magunknak, mint üzenetet elvinni. Nem azokról a dolgokról fogok beszélni, amelyek ott hangzanak el, hanem ebben a témakörben szeretnék ma néhány dolgot említeni a testvéreknek, és néhány gondolatban azért mégis a magához, a kiírt témához is, vagy a kiírt ige hirdetésekhez is szeretnék majd egy néhány szóban oda fordulni, vagy legalábbis kiemelni belőle néhány gondolatot. Tehát az az alapgondolatunk, és ez foglalkoztatott bennünket, és foglalkoztat ma is, de azt gondolom, hogy minden hívő embert foglalkoztat, hogy milyen is a tökéletes krisztusi élet? És hogyan is juthatunk el oda? Nekem az élet Krisztus, azt mondja az apostol, vagyis számomra a legfontosabb és a legtökéletesebb cél, hogy elérjem azt a tökéletességet, azt a szentséget, elérjem azt a célt, amit Jézus a maga életével, a maga cselekedeteivel és a maga szavaival elénk állított. De hogyan is érhetem én ezt el? Mi kell ahhoz, hogy ez a tökéletesség, ez a krisztusi élet az enyém legyen? Hát elmondhatnánk azt, hogy nagyon sok minden. Nem mondhatjuk el, hogy csak ez, vagy csak az. Olyan ez, mint egy, lehet, hogy rossz a példa, de most hirtelen csak ez jutott eszembe, olyan ez, mint egy nagyon finom étel. Ha ehhez hasonlíthatjuk, és csak azért említem ezt, mert egy finom étel mindig vágyat ébreszt az emberben, és hát jó lenne, hogyha vágyat ébresztene az Úr Jézus is az ő életével arra, hogy mi is megkívánjuk ezt. Olyan ez, mint egy jó étel, ami sok összetevőből áll, és amelyből, hogyha megfelelőt rakjuk az ételbe, akkor ebből egy tökéletes, élvezhető valami alakul ki, és amit mondhatjuk azt, hogy örömmel fogyaszt el az ember. Tehát sok dologból áll az, hogy a Krisztus élet ki formálódjon a mi életünkből, és én ebből ma csak egy dolgot szeretnék említeni, amelyhez azért hozzátartozik a többi is, mert ugye nem mondhatjuk azt, hogy egy jó babújáshoz csak a bab szükséges. Bele kell tenni a babot, de ahhoz, hogy a bab gulyás tökéletes legyen, ahhoz hát nem árt egy jó kis kicsit húsosabb, vagy bocsánat, zsírosabb hús, szükséges hozzá az a sok egyéb hozzáadni való is, amelynek a közössége aztán megadja, vagy a összessége megadja a jó ételt. Tehát de mégiscsak egy dolgot szeretnék ezen a napon említeni, és az, amit itt az előbb felolvastunk, amikor azt mondja az ige a tanítványokról, hogy és megkérdezték az Urat. Tegnap említettem a szolgálatommal kapcsolatban azt az igét, amit János állított elénk az ő evangéliumában, János 3.36-ot, amikor is azt mondja az apostol, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És én akkor arról beszéltem tegnap, és nagyon röviden szeretném csak megemlíteni ezt a gondolatot, és tovább menni ezen a gondolatszálon, hogy, és ezt próbáltam tegnap is valahogy megfogalmazni, hogy akkor, amikor azt mondja az apostol, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, az nem lát életet, akkor azt kell látni, hogy ugye nem a hitet és a hitetlenséget állítja egymással szembe az apostol, nem azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és aki nem hisz, az pedig, azon pedig az Isten haragja marad rajta, hanem azt mondja, hogy aki hisz, és aki nem enged. Vagyis ezzel elmagyarázza azt, amit mi olyan sokszor nem értünk meg, amikor a hitről beszélünk, hogy a hit az az, hogy én elhiszek valamit. Persze ez is szükséges, de önmagában ez még nem jelent semmit, mert én elhiszek dolgokat. Elhiszek ezt, elhiszem azt, sok mindent elhihetek, de még ez a hit önmagában nem jelent semmit. És még az is, az sem jelent önmagában semmit, ha én azt mondom, hogy én elhiszem azt, hogy Jézus Istennek a fia, és még azt is elhiszem, hogy ő meghalt és feltámadt. Még ez önmagában nem ad nekem üdvösséget. De azt mondja az apostol, hogy ami pedig üdvösséget ad, az az, hogy aki pedig enged a fiúnak. Vagyis a hit az azt jelenti, hogy nem, hogy elhiszek valamit, persze, hát mindenki tudja ezt már, nem csak hinni kell ezt, hanem hát már sokan be is bizonyították, hogy Jézus élt, sok-sok olyan forrás van, ami erről beszél, de nem ez a hit, hanem az a hit, hogy én engedek az Isten szavának, engedek a fiúnak. Emlékezzünk csak arra a két történetre a Szentírásból, Jézus életéből, amikor két emberrel találkozik, vagy két ember jön oda Jézushoz. Ugye az egyik az a gazdag ifjú, aki oda megy és elmondja, hogy jó uram, jó mester, hát mit kell nekem cselekednem, és aztán Jézus meg is kedveli őt, és azt mondja neki, hogy barátom, add el minden vagyonodat, és gyere, kövess engem. És azt mondja az ige, hogy amikor ezt meghallotta ez a fiatalember, aki mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy rossz kifejezés, de ezt használnám, rajongott Jézusért, mert látta az ő lényét, hallott róla, valószínűleg sok szavát hallott, és ment hozzá tanácsot kérni, rajongott érte, vagy szeretett volna a közelében lenni, de amikor az Úr azt mondta, hogy barátom, mondjál le mindenről, és gyere, kövess engem, légy a tanítványom, akkor ezt nem tette meg. Volt neki kapcsolata az Úrral, volt is vágy a szívében, még azt is mondhatjuk, hogy valamilyen formában hitt is, de amikor az Úr megszólította, amikor az Úr elhívta, akkor ő nem indult el ezen az úton. A másik dolog, vagy másik ember, akivel találkozott, ez is jól ismert történet, egy Zákeus nevezetű férfi, akinek Jézus semmit nem mondott. Csak behívta Jézust az ő házába, Jézus elfogadta ezt a meghívást, és mondta neki, hogy nálad kell ma vendégségbe lennem. És akkor, amikor a beszélgetés során nem mondott neki semmit, mert nem mondja Isten igéje, hogy Jézus felhívta volna valamire is Zákeusnak a figyelmét, csak ott volt, jelen volt, beszélgetett, kérdezték őt, és Zákeus egyszer csak föláll, és azt mondja, hogy amit valakitől patvarkodással elvettem, négy annyit adok neki, és a vagyonomnak a felét pedig szétosztom a szegényeknek. És Jézus azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Az egyik ember hitt, de mégsem tette meg azt, amit az Úr mondott neki. A másik ember pedig megtette. Hát kire mondhatjuk azt, hogy ő valóban hitt? Ugye azt mondja János, hogy aki hisz a fiúban, és aki pedig nem enged. Vagyis aki enged a fiúnak, annak van örök élete. Az tapasztalja meg a változást az ő életében. De ahhoz, hogy Zákeus életében ez a változás eljöjjön, ahhoz Jézus közelébe kellett kerülnie. Jézus közelébe kellett kerülnie. És hogy aztán kérdezette tőle valamit, valószínű, hogy sok kérdése volt, de meg kellett kérdeznie dolgokat. És a tanítványokat is így láthatjuk magunk előtt, hogy ők mindig is oda mentek és megkérdezték az Urat. Sok-sok kérdés volt bennük Isten országával, az élet dolgaival kapcsolatban, és ezért maradtak Jézus mellett. Amikor sokan elhagyták Jézust, és a tanítványokat is, vagy tanítványoknak is oda szegezte a kérdést a megváltó, hogy de hát ti is el akartok hagyni, akkor Péter azt mondta, hogy de Uram, hát hová mehetnénk? Az örök életnek beszéde van te nálad. Hova mehetnénk, mint te hozzád, aki minden kérdésünkre megadja a választ? És ezeknek a tanítványoknak mindig volt kérdésük. Sok mindent elmondhatunk a tanítványokról, még azt is elmondhatjuk a tanítványokról, hogy nem voltak tökéletes emberek. Annyi hibájuk volt. Jézus nagyon jól látta ezt, és tulajdonképpen ők egymás is nagyon jól ismerték. Nem voltak tökéletes emberek, úgy cselekedetben, mint ismeretben sem, de akkor, vagy azért maradtak végül is Jézus mellett, és azért követték őt, mert tulajdonképpen mindig keresték és vágytak arra, hogy az ő életüket a legtökéletesebben éljék meg. És hogy a legjobb helyen keressék meg ehhez az útmutatásokat. Az ember életében és a tanítványok életében és az élet az újabb és újabb kihívásokat tartogat. Újra és újra átéltük azt, hogy átéljük mi is a hétköznapokban, hogy történnek dolgok, amelyek elkeserítenek, amelyek sokszor kérdéseket vetnek fel, vagy azon, melyek ugye megzavarják a nyugalmunkat, valamilyen módon ezekre a kérdésekre választ kellene találnunk, hogy tovább menjünk, hogy ne maradjunk ebben sokszor, lehet, hogy olyan állapotban, ami elkeserít, vagy amiről azt mondhatjuk, hogy teljesen kizökkent a mi békességünkből. És mindig azt keressük, hogy hol is találhatjuk meg a válaszokat. A tanítványok és Péter is erről tett bizonyságot, hogy ő nem mehet máshova, csak magához, az Úr Jézushoz. Vagyis, hogy az ő szavára kell figyelnünk. Ugye itt ebben a előbb felolvasott történetben olvassuk is, hogy a isteni hang, aki megszólal, azt mondja a tanítványoknak, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgatjátok, hallgassátok. Nekem mindig izgalmas és kicsit többször nem szoktam ezt a szót mostanában használni, hogy kicsit irigységem is van arra a történet, vagy azokra a történetekre, amely az első pünkösddel kapcsolatban ír le nekünk eseményeket a Szentírásban, és mindig bennem van az a gondolat, hogy ó, milyen jó látni Pétert, amikor ott az első pünköskor kiáll és prédikál, és átéli azt, amit minden prédikátornak, minden igehirdetőnek, de én azt gondolom, hogy talán minden hívő embernek a nagy vágya, hogy hát egyszer átélje azt, hogy az ő szavaira az emberek elinduljanak az isteni úton. Hogy ugye ott megmozdul valami, hisznek 3000 ember egy prédikációra megtér. Hát mondom, hogy egy nagy vágya ez egy igehirdetőnek, hogy valami nagy dolog történjen. Nem azért, mert arra vágyik az ember, vagy azzal szeretné magát nagyobbá tenni, hogy na, lám, milyen jól beszélek, és van értelme az én szavaimnak, hanem inkább az, hogy az, amit teszek, amire oda szánja valaki az életét, annak van jutalma, vagy van valami, amit átélhetünk, mint gyümölcsöt. A hívő ember szeretné, és nem kell itt 3000 emberre gondolni, sokszor sokkal kevesebben is beérnénk, ha csak a családunk hallgatna a mi bizonyságtételünkre, és akkor is nagy örömünk lenne, vagy a barátaink, vagy másnak át tudnám adni azt a hitet, vagy azt a reménységet, ami ott van az én szívemben. És így áll előttem Péter is, egy kicsit ilyen irigylésre méltó helyzetben van ez a férfi, aki ezt teszi. És valahogy az van bennem, na ez az ember már kész van arra, hogy az ő szolgálatát elvégezze. És még ehhez hozzájön az, ami utána történik, ugye amikor mennek Jánossal föl a templomba, és azt olvassuk, hogy meggyógyít még egy béna embert, és na hát, ez az ember már mindenre felkészített, látszólag. Nem készített fel mindenre, mert aztán a következő fejezetekben pedig arról olvasunk, hogy még mindig van mit tanulnia. Amikor jön az isteni látás, amikor Simon Tímár házában van, amikor imádkozik, és amikor az Úr elküldi őt Kornéliuszhoz azért, hogy elmondja az Isten üzenetét. Ugye lejön az a két hatalmas nagy lepedő mindenféle dologgal, és az Úr üzen neki, hogy öljed és egyél. És akkor azt mondja Péter, hogy Úram, én nem teszek ilyet, de aztán csak az Úr közelében marad, és megértette. Tehát van mit tanulnia, mint ahogy van Pálnak is mit tanulnia Jézus mellett, aki kereste, hogy milyen irányba induljon el, azt mondja az ige, hogy szeretett volna körbejárni bizonyos vidékeket, de Isten azt mondja, hogy igéje azt mondja, hogy nem engedte őt a lélek. És egyszer csak megjelent neki a makedón férfiú, aki hívta, hogy menjen ő hozzá. Tehát, hogy mindig van mit tanulni az embernek Jézus közelében lenni, és hogyha hallgatunk az ő szavára és elindulunk, akkor abból mindig áldás származik. Péter és Pál, vagy Pál és Péternek a szolgálatai azért voltak áldottak, azért volt az ő életük gyümölcsöző élet, mert mindig engedtek a fiúnak. Mindig készek voltak arra, hogy Isten megszólítsa őket, és mindig készek voltak arra, hogy tanuljanak az Úrtól. Mondjuk azt, hogy nem csak úgy hittek, hanem engedtek az Úr szavának. És az Úr ezért tudta a tanítványokat használni, azért formálta őket, és azért tudta, mondhatjuk, magához hasonlóvá tenni, mert ez az indulat volt a tanítványokba. És higgyük el, testvérek, hogy ma is így van. Ahhoz, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, hogy áldás legyen az életünkön, ehhez nekünk is újra és újra oda kell menni az Úrhoz, és kérdéseket kell feltennünk. Sokan azt gondolják, hogy hát az nem igazán illendő dolog az Urat megkérdőjelezni, vagy kérdéseket tenni föl. De az Úr pedig épp ezt akarja, hogy kérdezzünk tőle. Pál azt mondja, hogy én nem mondom, hogy tökéletes volnék, hogy már elértem volna ezt a tökéletességet, de célegyenest igyekszem, és ebben pedig nagy segítségemre van az, hogy én mindig megkérdezem az Urat, hogy én nem akarok semmit tenni anélkül, hogy az ő véleményét kikérdezzem, vagy megkérdezzem, hogy vele ezt megbeszéljem a hétköznapokban. És ezért láthatjuk Pál apostolnak az életét és az apostolok életét is, hogy Isten megáldotta. És én ma szeretném megkérdezni itt a testvérektől, hogy milyen a mi életünk? Látjuk-e az áldást? Látjuk-e ezt a tisztaságot az életünkben? Mert hogyha azt látjuk, hogy kuszaságok vannak benne, nem látjuk ezt az áldást, valahogy nem érezzük ezt a tisztaságot az életünkben, akkor lehet, hogy föl kell tenni magunkban azt a kérdést, hogy vajon a hétköznapjainkban, a mindennapi kérdéseinkben megkérdezzük-e az Urat? Vagy hát, ahogy esik, úgy puffan. Majd lesz valahogy, majd valahogy megoldódnak a dolgok, de legkevésbé sem kérdezem meg Istentől, hogy mi az ő terve az én életemben, mit kell nekem, hogy cselekedjek. És az előbb felolvasott részben is azt látjuk, hogy Jézus beavatja a tanítványokat bizonyos dolgokba, és nagyon érdekes az, hogy minden egyes kérdésre való válasz egy újabb kérdést vet fel az emberben. Ugye megmutatja nekik azt a dicsőséget, amiben él, látják Illés, látják Mózes, látják Jézust beszélgetni, és aztán Jézus azt mondja, hogy ne mondjátok el senkinek ezeket a dolgokat, amik föl nem támad az emberfia a halálból. Ó, de jó, hogy most már tudjuk, hogy mit kell csinálni. És erre pedig utána az a válasz, vagy az a kérdés megint, hogy na de mit is jelent a halottak föltámadása? Mindig jönnek kérdések. Nem juthatunk el oda, hogy már tökéletesen tudunk mindent, de Jézus arra akar bennünket rávenni, inspirálni, hogy mindig legyen kérdésünk felé. Tegnap a beszélgetéseken, mi a férfiakkal beszélgettünk ott a csendes napon, és ugye Jézusról beszélgettünk, a témáról beszéltünk, és ott jött elő az, hogy mennyire fontos az, hogy, mert volt ez a gondolat, hogy a mester nem nagyobb az ő, vagyis a tanítvány nem nagyobb a mesterétől, és a mester tanítványnak a kérdéséről beszélgettünk ott a férfiakkal, és sok nagyon jó gondolat hangzott el, sok tanárember volt ott, és hát ők azért tudták, meg jó példákat mondtak arra, hogy ők hogyan tanítanak, ugye persze nyilván nem ebben a kontextusban, mert nem mint mester állnak, az a mester áll előttük, de hogy ők hogyan próbálják tanítani a gyermekeket, hogyan próbálják nekik elmondani azt, amit ők át szeretnének adni. De aztán arról beszéltünk, hogy ahhoz, hogy a mester és a tanítvány között jó kapcsolat legyen, ahhoz szükség van arra, hogy inspirálják egymást. És az egyik tanár elmondta, hogy ő mindig úgy próbálja a tananyagot leadni a gyerekeknek, hogy megpróbálja őket valamin keresztül rávezetni. Nem úgy, hogy elővesztük a könyvet, nézzük, nyissuk ki a tankönyvet a 89. oldalon, nézzük meg a nagyobb szalagcímeket is vegyük át, hanem valahogy megpróbálja mindig az életből levezetni ezeket a dolgokat, és eljuttatni ahhoz, hogy ezt a tananyagot el tudja mondani. Vagyis inspirálni akarja a gyerekeket, és az neki is inspiráció, amikor ezek a gyerekek kérdeznek. Igen, ez viszi előre az Isten ügyét. Nem gondolom azt, hogy nekünk az Urat inspirálni kellene, mert ő eléggé sok inspiráció van benne, és mindent tud, de azért én azt gondolom, hogy a mester, akihez a tanítványok jönnek, az mindig örül, amikor kérdeznek, amikor szeretnének előrébb jutni. És így kellene nekünk is kérdezni. Volt téma tegnap az is, hogy Jézus a bárányokat vezeti, mert hallják az ő szavukat, és a ige hirdető elmondta, hogy Jézus nem azt várja tőlünk, és itt megint kicsit idézőjelbe tette, hogy birkaként kövessük őt. Mert sokszor szokták mondani, hogy ó, persze, a keresztény emberek azok birkaként követik, nyájként a mesterüket. Jézus nem azt várja tőlünk, hogy úgy kövessük, hogy ne kérdezzünk tőle, sőt, azt akarja, hogy megértsük, hogy mit miért tesz. Isten igéje azért van előttünk, és azért mondja az Úr, hogy ez az, ami nekünk fontos, és amit nekünk tanulmányozni kell, mert Jézus nem parancsokat akar nekünk osztani, nem úgy akar bennünket vezetni, hogy megmondja, hogy ezt kell csinálni, hanem rá akar vezetni bennünket arról, hogy miért tegyük ezt. Hogy ebből mi jó származik, hogy Isten, amikor az ő parancsait elénk állította, akkor nem azért, mert éppen abban a pillanatban ilyen szeszélye volt, és ezt találta ki, hanem azért mondta ezeket a parancsolatokat, mert tudja azt, hogy ha ezeket cselekesszük, az nekünk válik javunkra. Tehát nem így akar bennünket az Úr vezetni, hogy gyertek, csináljátok azt, amit mondok, hanem értsétek meg, hogy ennek mi az értelme. Kérdezzetek engem, és ezt akarja a tanítványok elé állítani az Úr. És a tanítványok is kérdeztek tőle. És minél mélyebben beleláttak az isteni tervbe, annál bizalmasabbak lesznek. És itt szeretném újra említeni azt, hogy milyen fontos az, hogy ha a mester és a tanítvány olyan viszonyban van, hogy mer kérdezni. Van egy ilyen énekünk, hogy most hirtelen kiment a fejemből ez a énekvers, hogy minél jobban ismer, annál hűségebbesnek találom. Most nem jut eszembe pontosan, hogy is van ez az ének, de valami ilyesmi, hogy minél jobban ismerem, annál jobban megismerem az ő hűségét, annál jobban bízok ő benne. Tehát, hogy eljutni Istennel való közösségemben odáig, hogy mindenben megbízok benne is. És a tanítványok soha nem tapasztalták meg azt, hogy Jézus azért bántotta őket, vagy azért ítélte el őket, mert kérdeztek. Még van egy ilyen történet is, amikor János, meg az ő testvére, Jakab, meg az édesanyja mennek Jézushoz, és kérik, hogy Uram, ha lehet, nem lehetne esetleg az, hogy ez a két testvér majd a mennyek országában jobb és bal oldalon álljon, amire talán a többi tanítvány felháborodott volna, és azt mondja, hogy na, hát azért ezt hogy gondoljátok, és egyáltalán hogy gondoljátok, hogy majd ti fogjátok eldönteni, és olyan kedves nekem mindig azt olvasni, hogy Jézus nem tolja le őket, nem mondja azt, hogy jó, hát azért nem vagytok ti még olyan szinten, hogy jobb és bal kéz felől üljen, hanem nagyon kedvesen, mondhatjuk azt, tanítóan mondja el, hogy de ez nem az én dolgom. Ezt az Atya fogja eldönteni, és nem is bántotta ezért őket, mint azért sem bántotta annak idején őket, és nem volt számára ez olyan kérdés, ami miatt újra és újra a tanítványokat el kellett volna marasztalni, hogy amikor ez a két testvér tüzet kér. Csak elmondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy mi némű lélek van ti bennetek. De nem baj az, hogyha az ember kérdez. Sőt, az Úr ezt akarja bennünk kimunkálni. Azt a bizalmat, amivel hozzá jövünk. És a tanítványokat így tudta formálni. Pál elmondta, hogy ő nem mondta, hogy elérte volna, nem jutott el a teljes tökéletességre, de célegyenest igyekezett. És ennek pedig az egyik nagyon fontos lépése, vagy egy nagyon fontos eszköze az volt, hogy mindig megkérdezte az Urat. Mind a döntéseiben, mind mondhatjuk az teológiai kérdésekben, minden olyan dologban, vagy minden dologban, ami az ő életét és az ő szeretteinek az életét befolyásolhatta. Igen, így lesz tökéletes az ember. Így válunk egyre inkább Krisztusivá, ha megkérdezzük őt, és engedünk neki. Isten így akarja mi életünket is átformálni. Igen, mennyire krisztusi az én életem? Valóban igaz-e az, amit Pál mond önmagáról, nékem az élet Krisztus? Mert ez csak akkor fog kialakulni, ha kész vagyok bízni ő benne, kész vagyok kérdezni őt, és kész vagyok arra, hogy amit mond, amit megértett velünk, mert újra hangsúlyozom, hogy ő nem parancsokat ad, hanem amit elmond, azt szeretné megmagyarázni, el akarja mondani, hogy mit miért mond, és mit miért tesz. Ha ezt megértjük a vele való szoros kapcsolatban, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy Isten tökéletessé, ő hozzá hasonlóvá formálja a mi életünket. Én azt kívánom, hogy Isten ezt a szoros közösséget adja meg nekünk is önmagával, és ez nem rajta múlik, hanem rajtunk. Hát adja az Úr, hogy ilyen módon, ennek a segítségével a kérdések, a Istennel való közösségünknek ezzel a mélységével tapasztaljuk meg a krisztusi életet, hogy ez formálódjon ki bennünk, és így dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.